Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, az igeretés alapjául rendelte, és megírva találjuk Máté evangéliumában, a 22. fejezet 34. versétől kezdve a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat Jézus elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának? Amikor ezt mondja: Így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki megfelelni, egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, újból és újból végig kell gondolnunk azt, hogy miért vagyunk itt. Mint ahogyan annak is, aki máshol van, azt kell végig gondolni, hogy miért van ott, ahol van. Bárhol legyünk, bármit választunk, akár vasárnapi tevékenységként, elfoglaltságként, bármilyen módon próbálunk valamiképpen formálódni, alakulni, kikapcsolódni, választ kell adnunk, tudatosítani kell magunkban, hogy mit, miért teszünk. Általában úgy szokott történni, hogy van valamiféle érzésünk, és ezt az érzést megpróbáljuk támogatni, megpróbáljuk kielégíteni. Igen, ám csak, hogy az érzéseink mögött általában mindig vannak valamilyen események, valamilyen történések, valamilyen mögöttes események, amik ezt az érzést kiváltják bennünk. És ezt kell mindig tudatosítani, és utána tenni, vagy nem tenni, attól függően, hogy hová jutottunk. Sokszor hiányzik ez a megállás. Sokszor hiányzik ez az átgondolása az életünknek. És a gyülekezet, a templom éppen ezért van. Éppen ezért van, hogy megálljunk. Éppen ezért van, hogy átgondoljuk. Legalább hétről hétre. Tudjuk, hogy az első keresztények ezt gyakrabban csinálták. Teljesebb életet is éltek, mint mi. Mondhatjuk azt, hogy rövidebb életet is éltek, mint mi, hiszen ennek a Krisztus követésnek megvolt az ára is, de sokkal teljesebb, sokkal bizonyosabb életet éltek. Nem bizonytalankodtak annyit, mint mi. Mindenkinek át kell gondolni, és hogyha máskor nem, hát legalább a templom szentelési emlékünnepön, ezen a 85 éves évfordulón még inkább át kell gondolnunk, hogy mit, miért teszünk. Miért építették fel az őseink, az elődeink, a templomot, különösen válságban. Miért költöttek ők erre? Sokszor úgy eszembe jut, és gondolkodom rajta, mint Békés Csabai, hogy ott is a Csabai történetben, a Csabai történetet feldolgozó könyvekben ott van, hogy elsőként építették a templomot, szinte még nem is volt saját épületük, saját házuk. Miért csinálták ezt? Szegény, jobbágy emberek, akik a felvidékről jönnek a nagy pusztaságba, ahol le kell csapolni a mocsarakat. Miért csinálják ezt? Költenek erre? Eszembe jut az egyik hittanosom. Beszélgetünk a hittanos témáról, aztán valahogy eszébe jut, hogy hát igen, itt is építettek Pécelen egy templomot az utcában, ugye egy ortodox templomot építettek fel. Hát miért pont erre költötték a pénzt az emberek? Hát miért nem építettek parkolót, mikor olyan nehéz megoldani az autók parkolását? Hát ez nyilván, hogy nem a 10 éves gyerek találta ki. Ugye elmagyaráztam neki, hogy tudod, a templom abból épül, amit a hívek adnak. Amire adják, abból nem lehet parkolót építeni. Mert nyilván a szülők azt gondolták, hogy az állam meg így, meg úgy, meg amúgy. Miért gondolkodtak így azok az ortodox hívek, hogy ők most erre fognak áldozni? Vagy miért gondolkodnak úgy most, jelen pillanatban az itt élő reformátusok, hogy imaházat szeretnének építeni? Miért gondolkodtak úgy az elődeink, hogy ők templomot akarnak építeni a válságban? Nem volt jobb helye a pénznek? Miért tették azt, amit tettek? Vagy miért építettek imaházat szintén válságban, 1950-ben? Nincs értelme, ha nem látjuk meg a mélyebb értelmét ennek. Nyilván most, amikor az emlék ünnepen beszélek arról, hogy mennyire nélkülözhetetlen eljönni a gyülekezetbe, átgondolni a dolgainkat. Senki sem akarok meggyőzni a templomba járásnak a fontosságáról. Hiszen aki nem meggyőződéssel tette ezt, vagy teszi ezt, úgyis abba fogja hagyni. Hanem inkább arra biztatok mindenkit, hogy gondolja át, hogy amit csinál, vagy amit nem csinál, miért teszi. Tudatosodjon. A mai ige erre ad választ. Miért fontos a templom? Miért fontos a gyülekezet? Az ágendának az e heti témája járjunk szeretetben. Az ige pedig arról szól, hogy szeressük Istent mindennél jobban, és a fele barátunkon, mint magunkat. Nézzük, hogyan ad választ ez a két megközelítés arra, hogy mit kellene tennünk, és mire vágyunk. Járjunk szeretetben, éljünk szeretetben. Igen, de alapvető érzésünk az, hogy nem szeretnek bennünket eléggé. Alapvető problémánk ez. Kisebb-nagyobb mértékben vannak csalódásaink ebben a tekintetben. Mindenkinek vannak. Vegyünk most egy férfit. Rendes családi életet él. Nincs a családjában válás, együtt vannak. Anyagilag nincsen probléma, jól menő vállalkozó, rátermett, igazi férfi. A fia viszont gyenge tanuló. És az apa, amikor látja a fiának a sikertelenségét, hát sokszor a saját sikertelenségét is átéli. Lehet, hogy nem vagyok elég jó apa. Nem foglalkozom vele eleget. Persze ezt nem mondja, hiszen a legmélyebb érzéseit az ember nem igazán tárja fel, még a felesége sem tudja, hogy ilyen vívódásai vannak. Kifelé mi nyilvánul meg? Gyakran kifakad, te nem fogod semmire se vinni. Te egy semmire kellő vagy. Így nem lehet az életben megélni. Ez a gyerek felnőtt korában több síkon is találkozik ezzel az érzéssel, hogy ő nem jó semmire. Akkor, amikor a felesége gúnyolja egy-egy eset kapcsán, vagy egy-egy sikertelensége kapcsán, vagy akkor, amikor a főnöke újabb és újabb módon kitol vele, akkor érzi, hogy igen, igaza volt az apámnak, én egy lúzer vagyok. És egyre inkább nő benne a sebzettség. És ahogyan nő a sebzettség érzése, úgy növekszik az alkoholfogyasztás is. Tudnilik, a séma az mindig ez. Van egy sebzettségünk, sebeket hordozunk magunkban, ezekről vagy tudnak a környezetünkben, de gyakrabban nem tudnak, csak az acting outot látják. Hogyan nyilvánul ez meg? De nem biztos, hogy abból következhetünk arra, hogy ez az ember súlyosan megsebesült. A másik, a következő, egy hazugságot fogunk elhinni, méghozzá azt, hogy nem érünk semmit. Nullák vagyunk. Semmire sem fogjuk vinni. És lám, ezt megmondta az apám is. Ezért van ez a sok-sok sikertelenség. És a harmadik a sémában a fájdalomcsillapító, amely nem biztos, hogy alkohol, lehet, hogy a munka, lehet, hogy a szórakozás, szinte bármi lehet. Valami olyasmi, ami tompítja a fájdalmat. Valami olyasmi, ami elvonja a figyelmet erről a fájdalomról. Valaki azt kérdezte, hogy hogy van az, hogy mostanában egyre kevesebben keresik az életük értelmét, egyre kevesebben találják meg. Pedig hát alapvetően az életünket a szomjúság, a keresés, sőt, hát az Isten keresés jellemez. Miért halványodik el ez a keresés manapság? Valószínű, hogy azért, mert a folyamatos túlerőltetett munka, a hajsza, a túlélésért folytatott harc, a gyűjtögetés, a folyamatos szórakozás, mert most már erre is van lehetőség, hogy folyamatosan szórakozzunk. Ugye a jólét egy bizonyos fokán ez már egyre inkább lehetővé válik, ugye erről szoktunk beszélni így kortársakkal, hogy hát a szüleink azok még nem tudták, hogy mi az elmenni nyaralni. Én is összeszámoltam, hogy 1-2-3-szor voltunk családi nyaraláson. Ehhez képest mi nyaranta 3-szor megyünk. Tehát a jólétnek megvan az a hátulütője, hogy ezzel lehet tompítani az igazi belső fájdalmakat. És így csökken a keresés. Tehát sebzettség, aztán a következő egy hazugságnak a elhitetése önmagammal, nem érek semmit, és a harmadik fájdalomcsillapítás valamilyen módon, pedig nem fájdalomcsillapításra van szükségünk. Nem az alkoholra van szükség, nem a szórakozásra van szükségünk, nem egyébre, hanem szeretetre van szükségünk. És akkor itt jutunk el oda, hogy de hát akkor, hogyha szeretetre van szükségünk, nyilván a szent írásnak az ura, az tudja, hát ő teremtett minket, az tudja, hogy erre van szükségünk. Jézus, akit itt úrnak neveznek, hiszen ez a trükkös kérdése Jézusnak, hogy hát hogyan lehetséges az, hogy a Dávid a fiát úrnak, Kűriosznak, magyarul Istennek nevezi. Hogyan lehetséges ez? Jézus, aki az Úr, az Isten, az tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, hogy szeretetre van szükségünk. Akkor miért mondja ezt Miért jön elő ez, hogy a legfontosabb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet? Tehát, hogy én. Miért mondja azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat? Miért nem azt mondja, hogy hát a fele barátnak kellene téged szeretnie? Meg Istennek kellene szeretnie. Miért szólít fel minket a szeretetre? Ehhez nézzük meg, van egy harmadik ige is, ami most nem hangzott el az Isten tiszteleten, mert hogyha valaki nyomon követi az útmutatóban, hogy mikor, melyik vasárnap, melyik igéről van szó, melyik a prédikációs alapige, melyik az oltár előtt felolvasandó ige, akkor látja azt, hogy na de hát van egy harmadik ige is, amit nem szoktunk megemlíteni, mert a hagyományos régi evangélikus liturgiában ezt a két igét szoktuk használni. Az újabb fajta liturgiában, amit nem vezettünk be, szokták felolvasni a harmadikat is, ami az F betűt kapta, van egy F betű itt az utatotóban, azért, mert ez fakultatív, nem kötelező. És most ezen a vasárnapon Mózes második könyvéből a 20. fejezet első 17 verse. Én remélem, hogy többen azonnal tudják rávágni, hogy hát más, hogy 2 Mózes 20, az igen a 10 parancsolat. Gondoltam, hogy érdemes visszalapozni, hogy mi előzi meg a 10 parancsolatnak a kihirdetését. Tehát egészen a könyv elejéig visszalapoztam, és akkor ugye tudjuk, ott van a 10 csapás, az egyiptomi 10 csapás, hogyan vonul ki Izrael népe Egyiptomból, a rabszolgárság házából. De hát a 10 csapás azért éri Egyiptomot, mert mondhatjuk azt, hogy 10 alkalommal próbálják őket visszahúzni, nem engedi a fáraó, nem engedik azt, hogy új kapcsolatba kerüljenek az Istenükkel. Nem engedik azt, nem akarják, hogy kilógjanak a sorból. Persze megvolt ennek a gazdasági háttere, hogy elvesztettek volna csomó rabszolgát, mert mindent. Tehát tudom, hogy mindenki megvan a politikai háttere, de alapvetően ez volt. Ne lógjon ki a sorból. Ne kapcsolódjon Isten szeretetéhez. Majd mi adunk nekik mindent. Majd mi ellátjuk őket. Csak legyenek itt rabszolgák. Aztán mégis elindulnak. Akkor szembesülnek egy legyőzhetetlen akadállyal, a Vörös-tengerrel. Nincs tovább út. Mögöttük meg ott van a fáraó serege. Kész. Vége a dalnak. Ez a megtérést jelképezi. Hogy hányszor, tehát valaki oda akarja szánni magát ma is az Istennek, 10-szer vissza fogják húzni. 10-szer. Mindenki azt fogja mondani, hogy megbudjantál. Te komolyan azt akarod, hogy most akkor ebben a világban te templomba akarsz járni? És aztán, hogyha mégis ráveszi magát az ember, hogy de én akarom ezt az Istent, akkor szembesülni fog valami áthághatatlan akadállyal. És akkor mi lesz a reakciója? Igazuk volt. Minek jöttem el? Minek kezdtem az egészet? Minek keresztelkedtem meg? Minek csináltam az egészet? És Isten megnyitja a Vörös-tengert, átmennek, következik Mózesnek a hálaadó éneke, és egy nagyon fontos dolog, hogy utána megint csak jön a zúgolódás, keserű a víz, nem tudnak inni, aztán mégiscsak megoldódik a probléma, és ezt olvassuk, ott adott a népnek rendelkezéseket, törvényeket, és ott tette próbára őket. És ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istennek, az Úrnak szavára, stb., akkor én vagyok az Úr, a te gyógyítód. A próbák azok mindig ott vannak, és mindig ott van az emberben a lázadás, de itt van a hálaadás, ugye Mózes hálát ad a Vörös-tengeren való átkelésért, és törvényt ad. Tehát azt lehet mondani, hogy a gyülekezet A templom az a hálaadásnak és a törvénynek a helye, magyarul az Isten szeretetével való találkozásnak a helye. És ezért szólít fel Jézus a szeretetre. Igaz, maga a megkísértő farizeus az, aki kimondja, hogy mi a legfontosabb. Isten szeretni mindennél jobban, és fel a barátunkat, mi magunkat. Tehát a templom az Isten szeretetének a helye, és ezért szólít fel tehát az igénk arra, hogy szeressük Istent mindennél jobban, hogy összekapcsolódjunk az Istennel, azzal a szeretet közösséggel, amely az Atya, Fiú, Szentlélek között valósul meg, amelyre mindig is vágytunk, és mindig is vágyni fogunk. És ekkor fognak a fájdalmaink feloldódni. Az előbb említett férfi, mármint a sebzett, nem mint hogyha az édesapja nem lett volna az, mindenki sebzett. A sebzett férfi jó keresztjén, templomos, de nem kell, hogy feltétlenül az legyen. Az az érzés jött belő benne elő, tehát megint nem tudták róla nyilván, mert különösen keresztény körökben nem szokták hangoztatni a harag érzését. Nekem is mondta valaki, amikor így beavattam valamilyen mértékig az érzéseimbe, hogy hogy mondhatsz ilyet? Hát te keresztény vagy. Tehát így valahogy megtanítják az embereket sunyítani. Miért? Mi értelme van ennek? Nem az kellene inkább, hogy felfedjük, hogy mi van bennünk? Tudatosodjon bennünk? Hát akkor tudunk vele valamit kezdeni, hogyha felfedtük. Ha elnyomjuk, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Van egy ilyen keresztény irányzat, amelyiknek minden második szava ez, hogy megtagadom, hogy. Mit tagadunk meg? Megtagadom, hogy ezt érzem. Nem tagadhatjuk meg, nem folythatjuk el. Valaki Facebookon posztol egy ilyen dolgot, hogy Jézus vette magára a fájdalmainkat, bűneinket. Valaki kommentel, hogy ezzel egyetértek, csak azzal nem, hogy ez nem az én fájdalmam, nem az én bűnöm. Dehogy nem. Dehogy nem. Ez a te fájdalma. Csak annyira nehéz elfogadni, hogy a tiéd, hogy tagadod. Szóval ebben a sebzett férfiban előjön a harag érzése. Kivel szemben? Hát főnökével szemben, házastársával szemben. Alig meri kimondani, hogy a szülőjével szemben is, aki elhitette vele, hogy ő senkire, semmire se jó. Végső soron az Istenre is haragszik. És hát mind jó keresztény, sokáig nem merezze az érzéssel mit kezdeni, tagadja, ő azt mondja, már megbocsátott, de újból és újból előjön. És végül segítséget kér. És akkor érti meg, a segítő mondja meg neki, a harag a te jó barátod. Hogyan? Azért, mert a te haragod azt mutatja, hogy valaki átlépte a határaidat. Jelzi, hogy valaki otromba módon belépett a te romboló módon lépett be az intim szférádba. Ez olyan, mint amikor azt mondtam egy alkalommal, hogy a halál a mi barátunk. Hogy lehet barát a halál, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál? Hát úgy, hogy Pál apostol azt is mondja például, hogy nekem az élet Krisztus, de a meghalás nyereség. Mert oda visz, ahova én legjobban vágyok. Nem jó dolog a halál, de Jézus kezében oda visz, ahová legjobban vágyom. Nem jó dolog a harag, lehet mondani bűn, és meg kell bánni, de jelez valamit. Igazságtalanul bántak velem. Ezt jelzi. Ezt aztán követnie kell a megbocsátásnak. Ne menjen le a nap a ti haragotokon. Nem mondja Pál apostol, ne haragudjatok, hát, illetve hogy a harag maga lenne a negatívum. De ne vétkezzünk, ne menjen le a nap a mi haragunkon. És akkor ez a férfi a segítőjének azt mondta, hogy de hát én iszok, meg ilyen, meg olyan szörnyű bűnöket követek el. Mire azt mondja a segítője, hogy na de hát engem nem érdekelnek a bálványaid. Ugye nagyon sokszor a keresztények a bálványokra allergiásak, hogy ki milyen bálványimádást végez. Azt mondja, engem nem érdekelnek a bálványaid. Nem érdekelnek a fájdalom csillapítóid. Mivel csillapítod a fájdalmadat? Engem a fájdalmad érdekel. Miért fáj neked? Hol vagy sebzett? És segíteni szeretnék. Nagyon fontos. Nagyon fontos dolog. Mert vannak, akik azt mondják, hát nekem olyan bűneim vannak, hogy én nem is merek elmenni a templomba. Nem is merek elmenni a gyülekezetbe, meg Isten biztos velem nem foglalkozik. Na de hát tudjuk, hogy mielőtt az első bűnt elkövették volna, mondjuk Káin meggyilkolta volna Ábelt, a bűn már létezett. Mert a bűn az az Istentől való elszakított állapot. Elszakított állapot. És ennek a következtében történik aztán mindaz, ami a függőségünk, a bálványimádásunk, a bűneink. Mindenki más fájdalomcsillapítót használ. Hát a gyógyszertárba bemegyünk, és akkor lehet ott mindenfélét. A Voltarentől elkezdve, az Advilig, kinek mi jó, melyik hat. A lelki fájdalmak tekintetében is így van. Van, akinek a szórakozás hatásos, van, akinek a munkaalkoholizmus a hatásos, kinek mi. De nem ez a fontos, ez csak a felszín. Isten közösségre akar lépni velünk, őt is a fájdalmaink érdeklik. Nem vet meg azért, mert mi használunk ilyen vagy olyan fájdalomcsillapítást. Ő szeretett közösségre akar lépni velünk, és így szünteti meg a fájdalmunkat. Őt teszi középpontba az, aki azt mondja, hogy szeretem most már Istent teljes szívemből, teljes erőmből. És a másik szeretete pedig ebből fog fakadni. És akkor már nem kell senkinek sem megmondani, most akkor ezt tegyed, vagy azt tegyed, hanem Isten fogja megmondani. Ugye nekünk mindig azok az emberek akarják megmondani, hogy mit tegyünk, akik ugyanúgy fájdalmakkal élnek, és mindenféle agresszió jön elő bennük. Azt mondják, hogy menj el szavazni, igennel szavaz, nemmel szavaz, érvénytelenül szavaz, ne menj el. Az ember megőrül. Hát nekünk nem sebzett emberekre kell hallgatnunk, nekünk Istenre kell hallgatnunk. Őt kell a középpontba helyezni. Nem pártot, nem megbudjant embereket. Nekünk Istent kell a középpontba helyezni. És aztán elképzelhető, hogy rosszul döntünk. Rosszul halljuk az Istent, de ne egymást öljük és gyilkoljuk. Hirdetjük azt, hogy be kell fogadni és szeretni kell az embereket, de a saját honfitársainkat meg megöljük, legalábbis szavakkal. Hát ne csináljunk ilyet. Csak egyet kell tennünk, Istent kell a középpontba helyeznünk. Őt kell mindennél jobban szeretni. Ő rá kell hallgatni. Tehát a templomban mit kell tenni? Bekapcsolódni Isten dicsőítésébe, a szeretett közösségbe. Úgy lehetne mondani azt, hogy bevinni a mi kis templomunkat, a Szentlélek templomát ebbe a templomba, és feltölteni. és másképpen elmenni, másképpen kivinni a testünket, meg a lelkünket. Oda szánni magunkat, ugye szánjátok oda magatokat igaz Isten tiszteletként, mondja Pál apostol a római levélben. Ami azt jelenti, hogy bejövök, és be akarok kapcsolódni ebbe a közösségbe, és akkor erre koncentrálok. Olyan jó lenne, hogyha például egy orgona előjáték alatt már elkezdenénk ezt. És akkor hát nem beszélgetnénk, hanem tényleg csak magunkra és Istenre gondolnánk. Sokkal-sokkal többet vinném magunkkal. Mert a nyugalom napja, amit itt a templomban megszentelünk, az nem kikapcsolódás, hanem bekapcsolódás. És értsük meg, hogy ezért nem tudnak az emberek kipihenni. Tehát hiába veszi körül a templomot a szórakozás, az nem fogja felüdíteni az embereket. Egyre fáradtabban fognak az emberek munkába menni hétfőnként. Aztán megint várják a kikapcsolódást, akkor megint jön az éjszakázás, bulizás, stb. Megint fáradtabban kezdi a munkáját. És aztán szépen felbukik egyszer. Mert nem bírja sokáig. Nem bírja sokáig az ember. Tehát a templomban nem kikapcsolódunk, tehát ne ezt várjuk. Bekapcsolódunk az isteni szeretet közösségbe. Hogy megismerjük Isten ránk vonatkozó tervét. Mert az igazi nyugalom az nem semmittevés, hanem mindenekül a szellemünk és a lelkünk megnyugvása. Megnyugszik a lélek, mert Isten elengedte a tartozást. Meghalt értünk Jézus. Fölmentett a vád alól. Mit kell tennünk tehát? Ünnepelni és örülni, ahogyan Pál apostol az oltár előtti igében ünnepel, amikor így mondja, hogy hát meggazdagodtatok minden beszédben, minden ismeretben, megerősödött bennetek a bizonyságtétel, mondja a gyülekezet tagjait. Megerősödött bennetek a bizonyságtétel. Hát jön hozzám a gyászoló, és hozza az elhunyt szerettének a Bibliáját, és megmutatja, hogy melyik volt az igéje. És akkor én mondtam, hogy hát ezen nem lepődök meg, hát mindig mondta, nekem is mondta. És akkor alá van húzva, hogy ez az ő igéje, hogy ez mennyire sokat jelentett az ő számára, hogy ez hangozzék el a temetésen. Énekek ott vannak. És aztán odaírva, két énekszám után, hogy viszontlátásra. Kérdezem, hogy hát ez most az elköszönés, annak a reménységnek a megszólaltatása, ami az ő reménysége volt? Azt mondja, az is, de az ének is. Hallatlanul nagy öröm, amikor tényleg azt tapasztalja az ember, hogy megáldott minket minden áldással a Krisztus. Nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban. Miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig. Hát ez a Biblia, amiben alá van húzva, oda van írva az ének. Azt jelenti, hogy megerősítetett a testvér mind halálig. Meg lett erősítve. És igaz az, amit hallottunk az énekkartól, hogy pihentében is megad minden áldást Isten annak, aki szeret. Még pihentében is. Amikor nem tud az ember már semmit tenni. Hadd olvassam el a stílszerűen a 85 éves évfordulóhoz, a 85. Zsoltárt, illetve annak egy részét. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét, visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragot hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk? És örömöt szerezi népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Minden dimenzióban érvényes ez. Saját életünk, családunk, gyülekezetünk, országunk, evangélikus egyházunk dimenziójában igaz ez. Új életre van szükségünk. Úgy menjünk el, hogy valóban átgondoljuk, tudatosítjuk, hogy hol tartunk. Miért tesszük azt, amit teszünk, amit nem teszünk, azt miért nem tesszük, miért ott vagyunk, ahol vagyunk, jól van-e az, ahol vagyunk, ha nem, akkor miben kell változtatni, mit jelent számunkra szeretni mindennél jobban Istent. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te mindennél jobban szeretsz bennünket. Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, minden erőddel szeretsz bennünket. És ezért hangozhatott el a heti ige, hogy nem az a szeretet, ahogyan mi szeretünk, hanem ahogyan te szerettél bennünket. Köszönjük, hogy ebbe a szeretet közösségbe kapcsolódhatunk. Köszönjük neked, hogy itt, ebben a szeretett közösségben gyógyulhatunk, és szabadulhatunk meg fájdalom csillapítóinktól, vagy más megfogalmazásban bálványainktól, vagy megint más megfogalmazásban függőségeinktől. Urunk, köszönjük neked, hogy te a gyökeréig feltártad a mi fájdalmainkat, és a veled való közösségben ott gyógyul meg, ahová senki sem tud nyúlni, ahová senki sem tud odaférkőzni, vagy amit senki sem ismer igazán, még magunk sem, de te ismersz minket, és megváltottál bennünket. Hála legyen neked azért, hogy nekünk is van helyünk, szent helyünk, ahol a te igéd, a te szavad hangzik, gyógyít, és újra felépít. Amen.